Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A telefonvonal túlsó végén van Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon?
Egyelőre negatív a hangulat a budapesti értéktőzsdén a nyitást követő percekben. A Bux Index 0,4%-os gyengüléssel kezdte a napot, és a vezető papírok többsége is veszített értékéből. Egyedül a Magyar Telekom árfolyama stagnál 423 forinton. Az OTP 0,8%-kal 9950 forintra gyengült. A Richter 0,2%-os mínuszban van 7990 forinton. A MOL pedig 0,3%-kal 2700 forintra esett vissza a pénteki záró árfolyamához képest.
Lehet-e számítani bármilyen fontos piacmozgató hírre a mai napon, akár itthon, akár pedig nemzetközi szinten?
Ma nem számítunk igazán fontos piacmozgató adatokra, egy német IFO gazdasági hangulatindex érkezik majd délelőtt, de inkább a hét második fele lehet majd izgalmas nemzetközi adatok szempontjából. Pénteken GDP és inflációs adatok is érkeznek Európából, magyar szempontból pedig a holnapi kamat döntés az, ami majd meghatározhatja gyakorlatilag az egész hét hangulatát, elsősorban a forint piacán.
Nézzük meg, hogy most hogyan alakul a forint árfolyama.
Gyengüléssel kezdte a hetet a magyar deviza, 0,3%-ot veszített az euróval szemben, így most 377 forint 20 fillér környékén jár a jegyzés. A dollár 343 forint 80 fillérbe, az angol font pedig 426 forint 80 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége nem tartja jó döntésnek, hogy a kormány megtiltotta az ukrán gabona behozatalát. Magyar búza tényleg van elég, de kukorica nincs, mondta az Inforádióban a szervezet főtitkára. Pocsa Zsófia szerint az a kormányzati ér sem állja meg a helyét, hogy az Ukrajnából behozott szállítmányok nagy mennyiségben tartalmaznak egyebek közt növényvédőszer maradékot és toxinokat. Herceg Zsolt összefoglalója.
A Gabonaszövetség mindig is ellenezte, amikor az állam így beleavatkozott a piaci folyamatokba, mondta az Inforádióban a szervezet főtitkára.
Tény és való, hogy búzából elég lesz. De most ez egy olyan szerencsétlen szezon volt, amikor kukoricából nem termett meg az, amire szükségünk van. Mostanáig ukrán importból valamelyest tudott javulni a gabonamérleg, de hogyha itt vége és többet nem hozunk be, akkor mi látjuk, hogy keletkezett egy 500-700 ezer tonnányi mennyiség, ami nem tudom, hogy miből lesz fedezve, honnan fogjuk behozni, vagy esetleg ennek az lesz a következménye, hogy tovább kell csökkenteni a felhasználást, ami amúgy is ebbe a szezonba csak az etanolgyáraknál 20-30%-kal csökkent. A takarmányipar honnan fogja beszerezni a szükséges alapanyagot? Jó, hogy itt is volt állatállomány csökkenés, és kevesebbet használunk fel, mint egy korábbi szezonba, és elcsúszott az egész a búza felhasználás irányába. De azért egy receptúrában is megvan az, hogy meddig tudom búzával helyettesíteni.
Pucsa Zsófia szerint az sem igaz, hogy az ukrán gabonaszállítmányok nagy mértékben szennyezettek olyan anyagokkal, amelyek az Európai Unióban tiltottak.
A több héten át tartó munka során a szakemberek három esetben találtak mikotoxin szennyezett koricát, és ugyancsak három minta mutatott pozitív eredményt a GMO vizsgálatot követően. Én azt mondom, hogyha egy országos felmérést több millió tonnál árukból végzek, és három esetben találok mikotoxinnal szennyezett mintát, arra nem mondhatom, hogy mérgezi az állatokat, vagy mérgezi a lakosságot.
A Gabonaszövetség ezeket az aggodalmait már korábban közölte a kormánnyal, a behozatali tilalom mégis életbe lépett azért, mert egy politikai és nem szakmai döntés született, mondta az Inforádióban Pócsa Zsófia, a szervezet főtitkára.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy bármilyen törekvés a Kínától való leválásra katasztrofális lenne. A tárcavezető úgy fogalmazott, a Peking elleni nemzetbiztonsági intézkedések célja nem a kínai gazdaság megfojtása, Svetnik Endre összefoglalója.
Meglepő béke jobbot nyújtott Kínának egy magasrangú amerikai illetékes. Janet Yellen volt Fed főnök, most pénzügyminiszter nagyívű beszédében úgymond konstruktív és tisztességes gazdasági kapcsolatra szólított fel Kína és az Egyesült Államok között. A beszédről tudósító Financial Times szerint ez annak jele, hogy Washington igyekszik helyreállítani a két gazdasági hatalom között megromlott viszonyt. Az Egyesült Államok hallatja a hangját, ha létfontosságú érdekeink forognak kockán, mondta Yellen, de nem törekszünk arra, hogy leválasszuk gazdaságunkat a kínai gazdaságról. A teljes szétválasztás mindkét ország számára katasztrofális lenne, destabilizáló hatással lenne a világ többi részére, fejtegette. A két nagyhatalom közötti kapcsolatok évtizedek óta a legrosszabbak, miután a feszültség enyhítésére tett erőfeszítések két hónappal ezelőtt kisiklottak, amikor egy feltételezett kínai kémléggömb repült át az Egyesült Államok felett. Peking azt állítja, Washington azzal próbálja megfékezni felemelkedését, hogy korlátozza képességeit a csúcstechnológiás félvezetőipar fejlesztésében. Azt is állítja, hogy az USA segít Tajvannak ellenállni a kínai törekvéssel szemben, amely hosszú távon kínai ellenőrzés alá vonná a Peking által szakadár tartománynak titulált önmagát igazgató szigetet. Jelen békülékeny hangvétele ellenére az FT megjegyzi, a kínai tisztviselők titokban csalódottak amiatt, hogy amerikai kollégáik kritikus szavakat szőnek a látszólag a kapcsolatok javításáról szóló beszédekbe. Yellen azt mondta, hogy mindkét országnak képesnek kell lennie arra, hogy őszintén megvitassa a nehéz kérdéseket. Megtalálhatjuk az előrevezető utat, ha Kína is hajlandó kivenni a részét a feladatból, mondta. Miközben a pénzügyminiszter egészséges gazdasági kapcsolatokra, valamint együttműködésre szólított fel makrogazdasági és éghajlatvédelmi kérdésekben, kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is együtt fog működni a szövetségesekkel, hogy úgymond ellenálljon Peking tisztességtelen gazdaságpolitikájának. Úgy vélte, hogy Kína azzal, hogy az elmúlt években a piaci reformok helyett inkább államilag irányított megközelítést alkalmazott, alulmúlt a szomszédait és a világ országait, és hangsúlyozta, hogy a technológiai transfer korlátozása Kína felé kizárólag nemzetbiztonsági megfontolásból történik, és hogy nem az a célunk, hogy ezeket az eszközöket gazdasági versenyelőny megszerzésére használjuk. Az olyan lépésekre utalva, mint az amerikai csipek export kontrollja, jelen úgy érvelt, hogy bizonyos technológiák elzárása a kínai hadseregtől létfontosságú érdek, de nem arra irányul, hogy megfojtsa a Kína gazdasági és technológiai modernizációját.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz európai legújabb és egyben legnagyobb atomerőművi blokkjának üzembe helyezéséről. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megkezdte a kereskedelmi áramtermelést Európa legnagyobb atomerőművi blokkja Finnországban. Az 1650 megawattos reaktort majdnem két évtizeden keresztül építették, a munkálatokat 2005-ben kezdték meg. A technológiáról, a különleges technikai megoldásokról Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát Király István Dániel kérdezte.
Ez egy újfajta reaktor, amit a franciák fejlesztettek ki, a korábbi német úgynevezett konvoj erőművek és a francia N4-es erőműveknek a házasításával. Tulajdonképpen ez egy francia-német koprodukcióban készült dizájn, ami alapján elsősorban francia és német cégek működtek együtt annak érdekében, hogy ez a nagyméretű 1650 megawatt névleges teljesítményű létesítmény megépülhessen. Nagyon érdekes, hogy a 2000-es évek közepén egy új atomerőmű építési hullám rajzolódott ki. Ez még ugye a fukushimai baleset előtti időszak, amikor a francia-német konzorcium úgy gondolta, hogy nagyon sok ilyen nagy reaktorra lesz szükség egyszerűen a régi flotta lecserélésére, és hát őszintén szólva nagyon rövid határidővel, 4 éves határidővel és nagyon alacsony költségen, mindegy 3,5 milliárd eurós és szerződéses áron vállalták ennek az Olkiluoto atomerőmű telephelyen lévő Olkiluoto 3-as blokknak a megépítését. És hát aztán jött egy csomó bonyodalom, kiderült, hogy a finn hatóság nem olyan könnyen adja ki az engedélyt, mint ahogy azt eredetileg gondolták, illetve magának az erőműnek a műszaki tervei nem voltak még készen valójában, amikor a szerződést megkötötték és amikor az építkezés megkezdődött. Úgyhogy számos műszaki részlet menet közben derült ki, ami miatt módosításokra volt szükség. Egyéb témákban komoly vita keletkezett az erőmű építője és a finn nukleáris hatóság között, úgyhogy összességében hát nem 4 év alatt, hanem 17 év alatt épült meg ez a blokk. Ugyanakkor az egyik legkorszerűbb atomerőmű jelenleg ez a világon, és azáltal, hogy 1650 megawattos teljesítményt képvisel, Finnországban 14-15%-át fogja tudni adni az éves villamosenergia mennyiségnek, úgyhogy ez egy nagyon nagy egység. Egyébként tényleg én jártam ebben a létesítményben egy gyönyörűen kivitelezett, nagyon magas színvonalú erőmű, amiben a reaktorsziget elsősorban francia technológiát tartalmaz, a turbinaszigetet pedig a Siemens szállította, tényleg a legkorszerűbb megoldásokat alkalmazva.
Mennyire nagy ez a reaktor? Mennyire ritka Európában, hogy ilyen 1500 megawattnál nagyobb reaktort helyezzenek üzembe, tudván, hogy ez most Európa legnagyobb ilyen létesítménye?
Ez gyakorlatilag jelenleg a világon a legnagyobb ilyen reaktor, tehát hogy egy darab egységben 1650 megawatt legyen, ez az üzemelő reaktorok közül Európában a legnagyobb. Az Iker testvérét építik Flamanville-ben, Franciaországban, a normandai tengerparton, az szintén hasonló teljesítményű lesz, tehát akkor Európában ők ketten lesznek a legnagyobb egységek. Érdekes megjegyezni, hogy ebből a blokktípusból, tehát ebből az EPR, Európai Nyomatüzes Reaktor blokktípusból, kettőt már jó pár évvel ezelőtt üzembe helyeztek Kínában. Ott az építkezés sokkal rövidebb ideig tartott. De nyilván Kínában teljesen más az engedélyezési rendszer, és ott más cégek menedzselték a projektet, illetve az építkezés egy jelentős részét is más cégek végezték. Úgyhogy Kínában már van ezzel a nagy blokkal tapasztalat, de Európában ez a legelső ilyen nagy blokk, és még egyszer hangsúlyozom, hogy tulajdonképpen a maga nemében egyedülálló ez a blokk teljesítmény.
Miért Európában átlagosan mekkorák a blokkok?
Ahogy haladt előre az idő, növekedett a tipikus blokkméret, ugye amikor a paksi reaktorok épültek, akkor Közép-Európában elsősorban ezek az 500 megawatt körüli blokkteljesítmények voltak jellemzőek. Ebben az időszakban Nyugat-Európában tipikusan a 900 megawattos egységteljesítmények voltak jellemzőek, és aztán utána ezek felkúsztak 1000 megawatt, aztán 1200 és 1400 megawatt szintjére, tehát ebben a kategóriában 900, 1200, 1400 megawatt kategóriában jó pár létesítmény működik Európában, de 1500 megawatt fölé nem merészkedtek ezek az egységek.
Milyen előnyei vannak annak, hogy egy nagy reaktor és nem pedig több kicsi van egy atomerőműben?
Ugye ez egy nagyon jellemző trendje az atomenergetika fejlesztésének, ami az elmúlt 30 évet meghatározta. Az atomerőművek nagyon komoly versenyben voltak mindig is a villamosenergia piacon a gáztüzelésű, földgáztüzelésű erőművekkel, meg a szénerőművekkel, és itt mivel nagy beruházásról, bonyolult építkezésről, sokkal bonyolultabb építkezésről van szó, mint egy fosszilis tüzelésű erőműnél, ezért valójában a fajlagos költségek, tehát a 1 megawattórára vetített költségek csökkentése érdekében muszáj volt az egyre nagyobb egységteljesítmények felé elmozdulni. Ez adja az okát annak, hogy ha megnézzük a történetét ezeknek a blokkoknak, akkor egyértelműen a növekedés irányába hatott ez. És a fő ok, még egyszer mondom, az, hogy a fajlagos költségek, az 1 megawattórára jutó költségek így tudnak alacsonyabbak lenni. Nyilván kisebb személyzet kell fajlagosan a működtetéséhez. Hozzátartozik, hogy ezek a blokkok már rettentően magasfokúan automatizáltak. Magas kiégési üzemanyagot alkalmaznak már itt azért, hogy az üzemanyagköltségeket leszorítsák, és nagyon fontos megemlíteni a biztonsági aspektusokat. Ez az első olyan nyugat-európai tervezésű nagy reaktor, amiben az úgynevezett súlyos baleseteknek a kezelésére gondoltak. Ez azt jelenti, hogy az EPR-nek, ennek a blokknak a reaktortartálya alatt van egy nagy, speciálisan erre a célra méretezett kerámiával borított terem gyakorlatilag, ami azt a célt szolgálja, hogyha súlyos balesetben megsérülne a reaktortartály, és kikerülne a reaktorzónából zónaolvadék, megolvadt üzemanyag, akkor az ebben a nagy térrészben felfogásra kerül, és speciális hűtőeszközök segítségével lehűtésre kerül, és így biztosítják azt, hogy még egy ilyen nagyon súlyos balesetben sem tud radioaktivitás kijutni a környezetbe.
Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát hallották. A teljes beszélgetést ma este 8 órától az Inforádió Energia Világ című műsorában hallgathatják meg.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Mától a MÁV applikációján keresztül, április 28-ától pedig mindenhol máshol is meg lehet vásárolni az országbérletet és a vármegye bérleteket, amelyeket május 1-től lehet használni, jelentette be a közlekedési miniszter. Lázár János a Hódmezővásárhelyi Rádió 7 közös nevező című műsorában beszélt erről.
4-4,5 millió ember naponta, diák, munkavállaló, dolgozni, gyógyulni vágyó ember, vagy szolgáltatást igénybe vevő ember, vagy bevásárlást végző ember kell, hogy meginduljon. Ha az üzemanyag nagyon drága, akkor valahogy a kormánynak segítenie kell az ingázókon, ezért vezetjük be a vármegye és az országbérletet, ami olcsó, egyszerű és igazságos. Olcsó azért, mert versenyképes minden alternatívával. Itt mindjárt megjegyzem, hogy minden más bérlet marad, tehát minden választópolgártársunk eldöntheti, hogy a vármegye bérletet vagy a országbérletet meg akarja venni. Egyszerű, azért egyszerű, mert ezzel a bérlettel egy hónapon keresztül minden komplikáció nélkül használhatja a megye összes busz és vonatjáratát, vagy egy hónapig az ország összes autóbusz és vonatjáratát, amit az állam szervez. És igazságos is azért, mert ez a szolgáltatás, ez a támogatás, mert sok éve működik Budapesten. 9500 forintért veszik igénybe a tömegközlekedést olcsó bérlettel, ami ez az állam támogatást biztosít, és én azt gondolom, ami a budapestieknek jár, az kell járjon a vidékieknek is. Április 17-én indult el az országbérlet.hu, ami minden információt tartalmazó oldal, amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe, aki ingázik. Ugye a MÁV applikációval április 24-től már hozzáférést fogunk biztosítani a bérlethez, meg lehet MÁV applikációval venni, és április 28-ától pedig mindenhol meg lehet venni, május 1-től pedig lehet használni a bérletet.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban itt van velünk Beke Károly, a Portfólió elemzője. Szia ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Volt-e valami komolyabb mozgás a tőzsdén az elmúlt körülbelül 20 percben?
Igazán jelentős mozgás nem volt, továbbra is negatív a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,4%-os gyengülésben van a pénteki záró értékéhez képest. Az OTP papírjai 0,7%-kal 9956 forintra gyengültek, a Richter 0,4%-os mínuszban van, így 7975 forintba kerül, a Magyar Telekom is már mínuszba csúszott 0,7%-kal 420 forintig esett vissza, a MOL pedig 0,3%-os gyengülésben van ma, így 2700 forinton állnak az olajcég papírjai.
És mi a helyzet most a forinttal, hogyan alakul az árfolyama?
A forint piacán tovább sincs igazán nagy elmozdulás, 377 körül jár az euró jegyzése, egy picit vissza tudott kapaszkodni a forint a reggeli gyengülésből, de még így is 0,2%-os eséssel indította a hetet. Ugye a befektetők most elsősorban a holnapi jegybanki kamatdöntő ülésre figyelnek, főleg azok után, hogy Virág Barnabás alelnök a múlt héten elég egyértelmű utalást tett arra, hogy a kamatfolyosó felső szélének jelentése jelentős csökkentésére lehet számítani. Ez határozhatja majd meg a forint sorsát a következő napokban. A dollár 343 forint 35 fillérbe kerül, az angol font pedig 426 forint 90 filléren áll most.
Köszönöm Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.